16 óra 4 perc. Látványos.
Architektúra.
Világos és harmonikus. Átlátható és tekintélyt sugárzó. Nyitott és biztonságos. A győri ítélőtáblát járjuk körbe mai műsorunkban. Kellemes rádióhallgatást kívánok, Gyarmati Dóra vagyok. Szélesen kezdődő, egyre szűkülő lépcső vezet a bejárathoz. Ahogy felérünk, szinte felemelkedünk a földtől. Az épületfala üvegfal, a lépcső másik oldalán oszlopok. Az egyes főút és a vonatsínek között, egy benzinkút mögött, háromszög alakú telken áll a győri ítélőtábla. Azt gondolhatnánk, beépíthetetlen terület. Ahogy közelítek hozzá, elfog az az érzés, hogy a helyszín kissé méltatlan mind az épület színvonalához, mind az intézmény rangjához. Ezt osztottam meg Patartics Zorán tervezővel, amikor megálltunk a bejáratnál.
Ez minden bizonnyal a legnagyobb probléma, ami fölmerül az épülettel kapcsolatban. Ez nem építészeti, vagy nem építésztervezői kompetencia, hanem beruházói, de ebben az esetben még az sem igazából, hanem városi. Ugyanis itt a város és a beruházó közötti egyességben alakult ki a város kínálata alapján, hogy mit tud adni egy ilyen táblaszintű épületegyüttesnek a megépítéséhez. Persze érthető okok szóltak amellett, hogy egy ilyen rendezetlen környéken valósuljanak meg új építések, abban a reményben, hogy majd éppen egy ilyen nagyobb beavatkozás ki tud sugározni, és az első lökést adhatja egy ilyen városszöveti átalakulásnak. Ugye a hely az nagyon ellentmondásos, mert egyfelől rendkívül közel van a történelmi belvároshoz, ráadásul néhány száz méteren belül található a megyei és a városi szintű bíróság, és amit ma törvényszéknek kell mondani. Ugyanakkor a városi környezet rendezetlen, kialakulatlan, és ehhez a szintű intézményhez méltatlan. Én nagyon komolyan veszem a funkciót egy háromszög alakú teleknél. Alapvető a megközelítés és az autós és egyéb kapacitásoknak a biztosítása. És persze alapvető a pénz. Azt lehetett tudni, hogy erre a beruházásra azért nagyon szűkösek a keretek. Ebből az is következik, hogy egy-egy ilyen döntés, ami látszólag profán egy ilyen intézmény és építészeti probléma viszonyában, az alapvetően el fogja dönteni a volumeneket. Tehát, hogyha egy ilyen épületben mélygarázs szinteket építünk, pláne egy ilyen talajvizes közegben, annak érdekében, hogy bárhová helyezhessük a telken az épületet, akkor ez a költségvetés ez ki fog durranni. Ha azt mondjuk, hogy már pedig ezt a körülményt nagyon komolyan akarjuk venni, mert nem akarjuk a beruházást veszélybe sodorni, akkor ott lehet jól parkolni, ahol nagy egybefüggő felület van. Ilyen végtelenül egyszerű a kérdés. Egyébként egy kompromisszumos megoldás lett. Az épület eleje, ahol a legszélesebb, ott a teresedést és a parkolást igyekeztünk lehetővé tenni, azok számára, akik az épületet kívülről, tehát nem benfentesként használják. Akik viszont benfentesként használják, és egyfajta biztonsági követelményt is ki kell itt elégíteni, őket beengedtük a házba. Így egyébként egy olyan kvázi parkoló szintet tudtunk csinálni, ami lényegében földszinti, és egyben az épületet ez egy posztamensként elemelte ettől a környezettől, tehát ez a másik nyom erre a kérdésre, hogy mindenek előtt egy méltatlan környezettel kapcsolatban talán a leginkább azt lehet csinálni, hogy kiemelem, tehát nem a két dimenzióban, hanem a harmadik dimenzióban próbálok különbözőséget megfogalmazni. Így aztán most egy olyan bejárat előtt állunk, ugye, ami egy szinttel az utca fölött van, mondjuk látom a Selkútnak a tetejét nyilvánvalóan, de mégsem az út háta mögött beszélgetünk.
Egy tekintélyes lépcsőn jöttünk föl, ami szűkül, egyik oldalról maga az épület, másik oldalról pedig oszlopok. Kicsit emlékeztetnek régebbi korok építészetére is ezek az oszlopok.
Ez egy nagyon fontos felismerés, az emlékeztetés, vagy az emlékezet. Tulajdonképpen egy ismeretlen ismerős, vagy ismerős ismeretlen szándéka volt bennem, hogy a ház eszköz közvetítse valamiképpen, ugyanis egy nagyon érdekes kötődés és identitás bújik meg mögött a kérdés mögött. A magyar igazságszolgáltatás, hogyha valamilyen épületekkel közösséget akar vállalni, vagy úgy gondolja, hogy abban tudja kifejezni az ő saját történetét, akkor ezek általában a kiegyezést követő építészeti alkotások, nagyjából az első világháborúig bezárólag. Ebben az időszakban ezek az épületek rendkívül emelkedett díszleteket produkáltak. Olyan díszleteket, amelyek alátámasztották ezt az akkor alakuló magyar igazságszolgáltatást, egyfajta nemzeti tudatot is, egy önazonosságot. Ilyen értelemben a díszlet egy helyén való dolog, tehát semmiféle pejoratív tartalma nincsen. Ugyanezeket az épületeket ma építeni egy ilyenfajta megjelenítés, magunkat megjelenítés érdekében, az már egy hazug díszlet volna. És egyébként az igazságszolgáltatás sem lehet olyan. Tehát ez az igazságszolgáltatás is egy változó világ, változó igazságszolgáltatása, ami az én felfogásom szerint egyre inkább a nyitottság irányába kell, hogy fejlődjön, miközben nem veszítheti el a pozícióit. Nem veszíthet a tekintélyéből abban az értelemben, hogy a tekintély számára hatékonyságot kell tudjon nyújtani, de ne legyen olyan fajta tekintély az én szememben, amely engem állampolgárként maga alárendel. Tehát ez valóban igazságszolgáltatás kell, hogy legyen. Az egy nagyon érdekes helyzet, hogy az igazságszolgáltatás ilyenfajta építészeti képén mennyire lehet változtatni. És tud-e a mai építészet olyan eszközökkel elmondani megváltozott tartalmakat, amelyek ismerősként hatnak azok számára, akik ezen keresztül kötődni tudnak továbbra is. Egy kicsit olyan ez, mint a nyelv, hogyha a nyelvet újítani kell, különben képtelen lesz kifejezni az újabb és újabb problémákat. De hogyha a nyelv elválik a problémától, és magának kezd el tetszeni, és elhagyja a jelentést, és túlságosan megújul, akkor csak azok kevesek fogják érteni, akik ezt csinálják.
Lépjünk be az épületbe, úgy, ahogy az ide érkezők belépnek.
Ha ügyfélként érkezem, akkor itt egy foájéban egy többszintes belmagasságú, egyben nyitott térbe egy recepcióhoz érkezünk, ahol van egy ellenőrzési pont. Ez a tér egy nagyon szűk foájé. Ez is egy érdekes feszültség vagy különbség a régi korok bírósága és a mai bíróságok között, ugyanis ha egy korábbi közintézménybe az ember bemegy, akkor ott a lépték, főleg az ilyen közlekedési és érkezési tereknek a léptéke alapvetően meghatározza azt az érzetet.
Hatalmas terek, széles közlekedők.
Így van, szóval nagyon nagy vonalúan kezelték a reprezentáció érdekében. Egy olyan épületbe, ami 150 évvel ezelőtt épült, 130, bemegyünk, akkor lesz egy rendkívül tágos szélfogó, amit nem is szélfogó fogunk észlelni, hanem valami fölvezető térnek, aztán még egy foáé, aztán még egy csarnok, és akkor majd onnan eligazodunk, és majd indulnak ezek a közlekedő felületek. Ma azért ezeket észszerű beruházásokként kell megvalósítani. Vagy például egy ilyen alapvető különbség az is, hogy többnyire ezeknek a történeti épületeknek a közepén belső udvarok vannak, ami azt is kizárja, hogy az előbb mondtam, hogy egy középfolyosót az nem lehetséges. Tehát egészen más arányok szerint gondolkodunk ma intézményekben. Szóval itt most egy ilyen háromszint magas, de egyébként nagyon szűk térben állunk, és azt látjuk, hogy a fölöttünk lévő szinteknek a folyosói azok egyik épületszárnyból a másikból galériaszerűen haladnak át. Halljuk is, hogy jönnek-mennek emberek, ez egy nagyon valóságos dolog, mindez egy üvegfal mögött van, ami egyébként akkor kintről is látható, és ez számomra egy nagyon fontos előrelépés, annak a nyelvnek egy kicsi fejlesztése, hogy ma már látható, hogy mi történik egy bírósági épületben, annélkül, hogy ez veszélyezné a bent lévőket. Ahogy megyünk tovább, akkor a bírósági várótermek felé vehetjük mi az utunkat, ugye, mert itt mindenki nem kóborolhat az épület bármely folyosóján.
Ez egy tekintélyesebb térbe érkezünk, már nyitottabb, igen, nagyobb a hely.
De ez sem egy széles, nem nagy alapterületről van szó. Itt is a húzott belmagasság az az arány, ami megint ismerősként hat ezekből a korábbi épületekből. Ez az, ami átörökíti ezt a fajta tekintélyt, illetve hát egyfajta rangot. Nyilván, ha ez egy egyszintes tér volna, akkor itt egészen másként éreznék magunkat, mondjuk, mint egy okmányiroda váróterében. Innen nyílik két kezelőiroda, az egyikben a polgári, a másikban pedig a büntető ügyekben tájékozódhatnak az ügyfelek a saját ügyeikről, betekinthetnek papírokba ellenőrzött körülmények között, és készülhetnek a tárgyalásokra. Abban a térrészben pedig, ami az oszlopokon túl található, és egy fa minőségű burkolatból nyílnak az ajtók, itt a három tárgyalóterem nyílik, ebből is a legnagyobb az a büntető, a másik kettő az a polgári ügyek számára. Ebben az időben már a bíróságnál egy elég kiforrott biztonsági rendszer volt egyébként, amit elvárásként meg is fogalmazódott. Az őrizetesek, akik rabszállítóval érkeznek, itt nyilván csak a büntető esetekről van szó, azok az épület alsó szintjén, tehát egy szinten lejjebb érkeznek, ott különböző zsiliprendszereken keresztül juthatnak várakozó helyekhez, és onnan vezetik őket föl. Ők nem találkoznak az itt váró esetleges tanúkkal, mert elválasztott útvonalon hátulról mennek, ugyanígy elválasztott útvonalon lépnek a tárgyalóterembe egyébként a bírák is, akik a felsőbb szintekről tudnak lejönni. Ez nagyon fontos, hogy különböző atrocitásokat el lehet kerülni ezekkel a megközelítésekkel.
Egy kis udvart azért itt is látok.
Így van. Azt hiszem, hogy az a bíró érzi nyugodtnak a munkakörülményeit, ha olyan térben dolgozik, amelynek nincsenek közvetlen belátásai a térből. Ha én bíró volnék, valószínűleg én sem szeretném, hogy az ablakon beüzengetnének, vagy mondjuk benéznének. És hát van ugye ez a belső udvar, amit említettem, ott általában közlekedők veszik körül, most ugyan éppen egy publikus térből látjuk, de egyébként nagyobb részben irodák néznek ezekre az udvarokra. Arra is egy megoldás az udvarra való nézés, hogy ezt a bizonyos közvetlen utcai szituációt elkerüljük, illetve a másik oldalon is kertre néznek. Kifejezetten utcai szituációban csak felsőbb szintekről néznek ki irodai munkahelyek.
Kinézve az udvarra látom az ablakokat, nagyon érdekes, el vannak tolva egymáshoz képest, és minthogyha több helyen földig érne az ablak. Ez a nyitottság, amit említett, hogy átlátható legyen az igazságszolgáltatás, így is?
Ez egy kicsit azért ravaszabb módon működik, nyilván, hogyha valaki nem kap egy beavató útbaigazítást, akkor ezt nem feltétlenül fogja belelátni. De tudatalat szerintem ezek működnek, ezek a dolgok. Főleg a bíróknál működnek. Tehát folyt egy szokásos vita az építés végén, hogy milyen belső árnyékolókat rakjunk föl, és én a Reluxát forszíroztam, de félre említettem meg, hogy inkább annak örülnék, hogyha tulajdonképpen nem volna ilyen. Nyilván a benapozás miatt ez adott esetben szükséges, de hogy a magamra húzom érzetet, azt meg jó volna elkerülni. És nagyon érdekes volt, amikor csináltam a fotókat a házról, akkor arra lettem figyelmes, hogy senki sem használja a Reluxákat, csak hogyha tényleg zavaró napsütés van. És az elnöki blokkban ott meg már a tárgyalás szintjén is kialakult ez a fajta hangulat, hogy kimondatott az építető által, hogy ő nem kívánja magára húzni az első tétet, tehát nem is készült ilyen.
Nézhetünk esetleg hogy a tárgyalóba is?
Kezdjük a napján.
Milyen érdekes, hogy kint nagyon világos színeket láttam, itt pedig már sötétebb, egy kicsit tekintélyt parancsoló is a tér.
Rátapintott arra az egy pontra, amiben vita volt a tervező és az építető között, de már tervezési fázisban, tehát egy korrekt módon nem egy az épület terveit átíró döntés volt, hanem egy jó időben megfogalmazott építetői elképzelés. És pontosan ezért egyébként, hogy ezt a fajta tekintélyt közvetítse, vagy valószínűleg ez is egy olyan fajta ismeretlen ismerős, ami egyébként a régi épületekhez képest egyfajta folytonosságot mutat.
Ilyennek kell lennie egy tárgyalónak? A fejekben
igen.
Ez áll össze?
Tulajdonképpen igen. Én egy kicsit jobban elléptem volna a könnyedebb, légiesebb színvilág irányába, de most azt tudom mondani, hogy megszerettem. Nyilván ebben nagyon fontos szerepe van annak, hogy megszerettem az építetőnek a hozzáállását is, ahhoz, hogy ő mit képzel a saját hivatásrendjéről, és hogyan néz szembe ő is a maga kérdéseivel. Számomra ez egy teljesen hiteles építetői állásfoglalás, és minden építésznek azt kívánom, hogy ilyen bajai legyenek a tervezés során. Én itt egy kitűnő építetőre találtam, akiről el kell, hogy mondjam, hogy az épület rendkívül problematikus közbeszerzéses megvalósulásában táblabírósági elnökként minden egyes művezetésen, amin én itt voltam, ő is itt volt, és mentünk keresztül a sáron, és ő minden fontos kérdésben meghallgatta az érveket, és hogyha kellett, akkor döntést hozott, és iszonyatosan megtámogatta azt a szakmai munkát, aminek révén végül is a ház csak összeállt valahogy. Egyébként, ha ez nincsen, akkor nagy valószínűséggel ez egy nagyon rosszul végződő történet, csak hogy érzékeltesen nyilván mindenki azért valamilyen képet kialakított erről a magyar építőipari helyzetről. Ez is egy olyan kivitelező, aki sokadik formációjában aztán végül felszámolódott, vagy felszámolta magát. És speciál, azt hiszem, itt az utolsó két épületnél járunk, aminél ezt elkövet, tehát ilyenkor mindig a legnagyobb a baj, ilyenkor a legnagyobb a gátlástalanság is. Úgyhogy bizonyos értelemben ennek a háznak a megvalósításához különösen nagy szükség volt arra, hogy az építető és a tervező hangot találjon, és együttműködve szülessen meg a ház.
És akkor ott hátul jöhetnek be a bírók?
Így van, ugye itt három ajtó van, ahol mi jöttünk be az ügyfélváró felől, és azért van további kettő, mert ez szimbolikus. A bírói pulpitus mögé ugye a bírók érkeznek, itt a sorrendiség sem mindegy egyébként, és ezen az ajtón pedig a vádlott, az őrizetes érkezik.
Eddig voltunk azokban a részekben, amik a látogatók számára bejárhatók, és akkor az épületnek a másik oldala pedig, ahol az irodák vannak.
Így van,
vannak.
Itt átléptünk ezen az ajtón, ami akkor már egy ilyen ellenőrzési határ, és innentől lényegében egy irodaépületben járunk. Ami irodaépületben azért mégis egy kicsit más természetű munka folyik, mint egy normális irodaépületben. Amit viszont hát megpróbáltunk azért elkövetni, hogy mégis ez a fajta bírósági intézményi rang az itt dolgozók számára is megjelenjen, az, hogy az ajtókat újraértelmeztük. Azok az ajtók, amik egy régi nagybírósági épületben vannak, azok olyan mívesek és táblázatos szerkezettel készülnek, a falakat átfogó nagy tokszerkezettel, egy mai ajtó nem ilyen. És akkor azt csináltuk, hogy kétféle ajtót találtunk ki, az egyik, ami irodába vezet, a másik pedig, ami mondjuk egy ilyen mellékes helyiségbe. Az utóbbi esetében csak egész egyszerűen ilyen pallókkal, amik kiugranak egy kicsit a falsík elé, kibéleltük a nyílást és ebbe tettük az ajtót. A másik esetben pedig úgy kihúztuk az ajtót, kiforgatva ezt a bélést, mintha egy ilyen kiterülő felület volna. És ezzel keletkezett egy olyan fajta légies elállása, ami kiemeli ebből a látványból az ajtót, fölemeli egy jelentősebb elemét. Egyébként pedig hát a fénnyel való átszövése a háznak az egy nagyon fontos terénye szerintem, vagy legalábbis egy törekvésünk volt, ugye itt állunk a galériáján ennek a bizonyos szűk ám magas fölhúzott foajénak, és nem lehet egy belső közlekedési rendszerbe mindenhonnan jó fényeket ereszteni. Viszont azzal, hogy itt a háznak a közepe fölszakad ezzel a nagy üvegfalra, az, hogy az udvar időnként bekerül valahogy ebbe a térrendszerbe, úgy gondolom, hogy a házban nappal nincsen szükség lámpára, most se egyetlen egy sem, és nem érezzük azt, hogy sötét terekben járunk.
És akkor a második emeleten folytatódnak az irodák?
Így van. Ahogy a jövünk fölfelé, egyre inkább a vezetői szintű bírák jelennek meg. Ugye itt a tanácsok és kollégiumok szerveződnek, és az a szárny, ami a tárgyalótermek fölött vannak, és a második emeleten van, ott kifejezetten az elnöki és magas vezetői szobák vannak, valamint egy közösségi tér, ami tanácskozóként, illetve könyvtárként szolgál.
Szempontokat kell figyelembe venni egy bírósági épület tervezésekor? Hallgattassék meg erről az építetői oldal is. Havasiné Orbán Máriát, a Győri ítélőtábla elnökét hallják.
Figyelembe kell venni a tekintélyt, aminek persze a tartalmát a bírói munka adja meg, és az igazi létjogosultságát, de a feltételeket meg kell teremteni. Figyelembe kell venni az új kor kihívásaként a biztonsági feltételek megteremtését. Figyelembe kell venni azt is, hogy jutassuk kifejezésre, hogy nincsenek titkok, a transzparenciát. A bíróság működése legyen nyitott, nyilvános. Ez a fajta nyilvánosság egyre erőteljesebben kell, hogy megmutatkozzon, és amikor egy bíróságot, egy új bíróságot építenek, és mi abba beköltözhetünk, akkor az a helyes, hogyha ez magában az épületben is megnyilvánul.
Az átláthatóságot szimbolizálják a világos nagy ablakfelületek is ebben az épületben.
A földig érő ablakok, ugyanakkor a másik követelménynek is megfelel, a biztonságnak, hiszen a bírói dolgozók zárt terekre nyílnak, nem az utcára. Nagyon helyesen csak az elnöki front, mint zászlóshajó nyílik az utcára. a vezetők, az elnök és az elnök helyettes egy kicsit jobban ki vagyunk téve ennek a fajta nyitottságnak a munkánk során is. Mi vagyunk az elsők, akik talán az első pofont kapják adott esetben nagyon helyesen, illetve akiknek ki kell állniuk akkor, hogyha valamilyen jogos, és akkor is, ha nem annyira jogos kritika hangzik el a bíróságunkkal szemben.
Ez tehát az előkészítő szakasz, és hogyan zajlott maga az építkezés?
A tervező Patartics Zorán személye az egyik legfontosabb garanciája volt annak, hogy egy olyan időszakban, ami az építkezés idején volt, egy rendkívül alul nivellált meghatározott összegből ez az épület egyáltalán elkészüljön. Hihetetlen nagy bizalmi viszony alakult ki közöttünk, minden ízében a megrendelő mellett állt. Együtt akartuk nagyon ezt az épületet, és ez a nagy akarás, ez az egymás iránti feltétlen bizalom. Jó néhányszor egymás között lezajlott vita, de utána a közös álláspont képviselete mind a kettőnk részéről. Ez abban a nehéz helyzetben, amikor voltak hetek, amikor a kivitelező levonult az építkezésről, és a szél fújta épületben kóboroltunk, nem tudtuk, hogy még hogy fogjuk ezt megoldani. Aztán egy közös, erőteljes fellépéssel ide költözött a cég vezérigazgatója, és arra kényszerítettem őt is, hogy a bejárásokon szinte napi szinten vegyünk részt, ő is, én is, úgyhogy ez egy férfi munka volt. A napokban mondtam Zoránnak, hogy köszönöm most is, hogy a színvilága ez a melegbarna lett, hiszen eredendően ez egy világos színre elképzelt épület volt. Mindenképpen azt szerettem volna, kifelé is megnyilvánuljon az, hogy ez nem egy irodaépület, ez egy bíróság. Itt ennek a melegbarna színnek túl azon, hogy elegáns, túl azon, hogy kiemel, olyan üzenete is van, amely megkülönbözteti egy hagyományos irodaépülettől. Az épület semmiképpen nem félelmet, hanem azt akarja bemutatni, hogy itt egy-egy ember életében nagyon fontos események zajlanak, emberek egzisztenciájáról, életéről, vagyonáról döntünk. Ehhez külsőségek tartoznak, az épület állaga, külseje, méltósága, a bíró által viselt talár, amellyel a bíró magára veszi a ítélkezés felelősségét, de természetesen mindennél fontosabb maga a bíró, az ő bírói attitűdje, habitusa, mindenek előtt felkészültsége, meg bármilyen díszes épület is legyen az, vagy bármilyen cifra talár, ha abban nem egy olyan ember bújik, akire rábízhatóak ezek az emberi sorsok.
2006-ban adták át az épületet, most már jó pár év eltelt, megismerték, megtanulták az épületet. Milyen tapasztalataik vannak?
Mondhatnám a közhelyet, hogy a jót könnyű megszokni, de ennél többről van szó. Megszerettük. Amikor én sok-sok évvel ezelőtt még a törvényszék épületébe, mint fogalmazó beléptem, akkor én beleszerettem az épület illatába. Igazából nem tudom megmondani, mikből állt iratok szaga, a kávé illata, és amikor itt elkezdtünk dolgozni, nem volt ennek az épületnek csak új illata. Azt gondolom, hogy van saját illata most már a győri ítélőtáblának. Szeretünk itt lenni, beváltotta mindazt a reményt, amit én fűztem hozzá, de látom, hogy a kollégáim is ugyanígy gondolják.
A győri ítélőtábla elnökével, Havasiné Orbán Máriával és az épület tervezőjével, Patartics Zoránnal beszélgettünk mai műsorunkban. Ezzel architektúránk végére értünk, de 2 hét múlva folytatjuk barangolásunkat az épített világban. Adásunkat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készítettük el. Köszöni figyelmüket a szerkesztő, Gyarmati Dóra.